Adómódosítás szempontjából rekord alakult ki 2022-ben, hogyha a módosítások gyakoriságát nézzük, szóval nagyon sok minden változott, és hát kezdjük azzal, hogy mik azok, amik január 1-től lépnek vagy léptek érvénybe.
Nagyon nehéz összefoglalni, mert hogy nagyon-nagyon sok rendelet, törvény módosult, illetve sok hatályba lépési dátumunk van, ami január 1-től lépett hatályba, azok közül is van olyan, ami már egy picit belenyúlik decemberbe, vagy akár a januárba, és ráadásul kezdhetném az egészet azzal, hogy a legnagyobb probléma a szakemberek körében az az, hogy nem csak a törvények módosulnak, hanem rendeletek is. De amióta veszélyhelyzet van, ez 2020 márciusa óta valamilyen ok miatt veszélyhelyzet van, ez szokássá vált, hogy egy rendeletben is tudnak törvényt módosítani. Ez történt egyébként néhány nappal ezelőtt az SZIA törvény kapcsán is. Úgyhogy elég sok módosítás érinti a vállalkozókat meg a magánszemélyeket. Milyen sorrendben haladjunk?
Kezdjük azzal, ami szerintem most talán a legtöbb embert érinti vagy érdekli, ez az általányadózás, vagy ennek a módosítása.
Igen, mert az általányadózás ugye szeptember 1-én egy új szint kapott. Sokan úgy tekintettek rá, mint hogyha ez egy új adószabály lenne, pedig nagyon-nagyon régóta velünk van ez SZIA törvényben. Ugye a módosításnak a lényege az az, hogy nem havonta, hanem negyed évente kell majd az adót meg a járulékot elszámolni, illetve befizetni. Ugye a bevallásos csak a járulékra vonatkozik negyed évente, a befizetési kötelezettség pedig a járulékra, illetve előleg formájában az SZIA-ra is. Ez lenne az egyszerűsítésnek a lényege, hogy ugye nem havonta kell ezeket befizetni, hanem negyed évente, és ettől majd ugye sokkal kisebb adminisztrációt kapnak a könyvelők meg a vállalkozók. Gyakorlatban így lesz-e majd, ezt majd meglátjuk, mert ez a negyedéves bevallás viszont ugye havi bontásban kell, hogy tartalmazza az adatokat, ugye ez lehet, hogy azért majd még fog fejfájást okozni a szakembereknek. Másik módosítás a göngyölítéses módszerben rejlik, ugye ezt nem egészen pontosan így mondja a jogszabály, de hát így került be a köztudatba, mi azt jelenti, hogy úgy kell a járulékokat megfizetni, hogy nem csak a tárgy havi bevételek, illetve a járulék minimum alapján fizetjük a járulékokat, hanem figyelembe lehet venni a korábbi időszakoknak a járulékát is. Ezzel elérhető az, hogy azok a főállású általányadózó egyéni vállalkozók, akiknek ugye a minimálbér után mindenképpen van járulékfizetési kötelezettségük, de a bevételüket azt csak később tudják realizálni, mondjuk adott esetben második fél évre esik ez a bevétel, akkor ők a korábbi már a minimálbér alapján fizetett járulékokat figyelembe tudják venni a befizetéskor. Ugye ez a számításban tesz egy elég komoly bonyolultságot, e tekintetben azt gondolom, hogy mindenképpen érdemes szakemberrel is egyeztetni annak, akinek esetleg még nem volt korábban könyvelője. Illetve a másik probléma, amit már most látunk, még annak ellenére, hogy ugye csak most indult az év, és még a gyakorlatban ugye bevallást nem adtunk be, hogy ezt a fajta ciklikusságot, amit próbált megoldani ezzel a göngyölítéses módszerrel alkotó, ezt nem oldotta meg azokban az esetekben, amikor valakinek az év elején van sok bevétele. Tehát, hogyha az év első hónapjaiban felében esik be az egész éves bevételnek a zöme, akkor nyilván bevétel alapon kell a járulékot megfizetni, de később a minimálbér szerinti járulékfizetés az ugyanúgy megmarad. Tehát itt ez a fajta göngyölítéses módszer úgymond visszamenőlegesen nem tud hatni. Mi úgy látjuk, hogy probléma lesz.
Akkor azért lehet számítani majd 2023-ban is egy további módosításra.
Én nagyon bízom benne, hogy lehet majd, vagy lesz majd módosítás, mert hogy azért most is vannak még olyan problémák a vállalkozói adózásban, amiket azért így érdemes lenne megoldani. Ráadásul ez a fajta negyedéves bevallás, bevallási kötelezettségek, illetve dátumok kapcsán is egy kicsi káoszt még jelenleg tartalmaz, hiszen például egy olyan egyéni vállalkozó, aki most térne át az általányadóra január 1-jével, ő neki ezt május 20-ig az SZIA bevallásban kell jelölnie. Nagyon fontos tudni a vállalkozóknak, hogy a negyedéves kötelezettség az csak az általányadózókra vonatkozik. Az olyan egyéni vállalkozók, akik nem általányadósak, ő nekik havonta kell továbbra is adni a bevallást. Itt jön a nagy kérdés, hogyha az adóhatóság engem eddig úgy tartott nyilván, mint egy tételes költségelszámolós vállalkozó, viszont én január 1-től az általányadót választom, de ezt én csak 23 májusában fogom feléjük jelezni, akkor nem fogják-e tőlem hiányolni már a januári, meg a februári bevallást, hiszen rám ugye már elvileg csak a negyedéves kötelezettség vonatkozik. Tehát vannak még azért ilyen jellegű problémák a jogszabályban, ezt nyilván az adóhatóság is már ismeri, tudják, fel fogják mérni ennek a feladatait, de hogy ezt a jogszabályban is hogy lehet majd pontosan tisztázni, én azt gondolom, hogy emiatt még előfordulhatnak majd módosítások.
Akkor tovább haladva, említette még az elején az SZIA módosítását, ez alatt arra gondolt, hogy a 30 év alatti anyák is SZIA kedvezményben részesülnek?
Hát igen, ugye ez most itt a legnagyobb sláger, hiszen ez a legfrissebb, mert a december 28-án megjelent magyar közlönyben van ennek a szabály, amit ugye korábban már hallottunk jogalkotótól közösségi oldalakon, de hát nekünk nyilvánvalóan a kormányrendelet adta meg a választ a kérdéseinkre, vagy legalábbis az első kérdéseinkre, mert hogy valószínűleg itt is még lesznek majd azért később bőven tisztázandó esetek. Ahogy december 28-án jelent meg a kormányrendelet, amiben ugye ez a 30 év alatti anyák SZIA mentessége írták le, ugye hát ez az SZIA mentesség kezdeném így, szóval hogy ez egy SZIA kedvezmény, pontosan ugyanolyan mértékben, mint amilyenben egyébként a 25 év alattiakra vonatkozik, azaz az összevonandó jövedelemből bizonyos jövedelmekbe, ez ugye jellemzően a bér vagy a bérjellegű jövedelmekre vonatkozik, és a mentes határ az pedig a megelőző év júliusi átlagkereset, tehát ugye ami 23-as évre vonatkozik, 22. júliusában, ez egy kb. 500 ezer forintos bér, tehát idáig kapnak kedvezményt, ha valaki ennél többet keres, akkor ugyanúgy SZIA köteles jövedelme lesz, tehát nincs SZIA mentesség, mint ami egyébként a 4 vagy több gyermeket nevelők esetében van, hanem SZIA kedvezmény van ugyanúgy, mint a 25 év alattiaknál. És akkor értem szerintem 25 és 30 év közötti anyákról van itt szó, és ami már egyébként így a szakmai oldalakat különösen ellepte az elmúlt napokban, meg talán több médiát is, hogy pontosan ugye ez a 23. január 1-től hatályba lépő módosítás kikre fog vonatkozni. Ugyanis azok a már jelenleg várandós nők, akik már túl vannak a várandóság 91. napján, azaz már ők az SZIA szerint kapnak családi kedvezményt, illetve jogosultak családi kedvezményre. Ugye ők a jogosultságot még 22-ben megszerezték, 23. január 1-től ők nem kapnak SZIA kedvezményt, hiszen azt mondja a jogszabály, a jogosultságnak 23. január 1-je után kell fennállni ahhoz, hogy valaki ezt a kedvezményt megkapja. Legtöbb kérdés nyilván e köré épül, hogy mit jelent egészen pontosan a kormányrendeletben az a mondat, hogy a 22. december 31-ét követően megnyílt jogosultságokra jár ez a kedvezmény, és akkor ugye itt nyilvánvalóan a 91. naptól a várandóság, vagy pedig a gyermek születésére vonatkozóan a családi kedvezmény lesz az irányadó.
Egyébként a 2022-ben módosított adózási szabályok közül a közvélemény melyiknek örül a legjobban, vagy melyik az, amire a legtöbb pozitív visszajelzés érkezik?
Azért nehéz, mert hogy az egyik réteg örül a változásnak, ami a másiknak nem feltétlenül jó. Én azt gondolom, hogy az egyéni vállalkozók esetében ezt az általányadós módosítást nagyon pozitívan értékelik a vállalkozóink, amiről az előbb is beszéltünk. Ettől függetlenül mi a saját irodánkban kiküldtük a leveleket az egyéni vállalkozóknak, és megkérdeztük, hogy annak ellenére, hogy negyed évente írja elő az adóhatóság a kötelezettséget, szeretnék-e havonta fizetni azért, hogy a bevételük az adófizetés ugye úgymond meg legyen, a likviditásuk fenn legyen tartva, és zömében azt válaszolták, hogy ők szeretnék a havi bevételükből ezután is havonta az adót kifizetni, úgyhogy valójában ez, én azt gondolom, hogy számukra is egy picit inkább több odafigyelést fog igényelni. Katásokról egy-két mondat, ugye ott is ugye ez az új katatörvény azért felborította szeptember 1-től a vállalkozóknak az életét, és azt gondolom, hogy aki katás maradt, ott az a módosítás, ami a támogatás vonatkozólag segítette a katásokat, hogy ne essenek ki a katakörből, ennek minden katás örül, hiszen eddig nem volt egyértelmű az sem, hogy mondjuk ha valaki támogatásból szerez jövedelmet, akkor megszűnik-e a katalanisága. Na most már ugye ez egyértelművé vált, ez a módosítás. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez is egy eléggé jó irány. Természetesen nem mindenkinek, csak hát annak, aki tud katás lenni. És hogyha még egyet szabad említeni, akkor én említeném még az iparűzési adómódosítást, ami ugye 23-tól lép majd hatályba, tehát ugye a 22-es évre még a régit fogjuk bevallani, de 23-tól ahol ugye a kisvállalkozók kaptak egy árbevétel nagyságától függő fix adóalapra való adózási lehetőséget, amely szerintem mindenkinek, aki ennek a lehetőségnek eleget fog tudni tenni, annak majd csökkenti az iparűzési adóalapját. Ugye ez még így egyelőre elméleti szinten van, mert ugye 23-as évre vonatkozik először, de aki ebbe beletartozik, én azt gondolom, hogy annak nagyon örül. És azért a legvégén azért említsük meg a szépkártyát, hiszen ez is a legfrissebb módosítások közé tartozik. Ugye ez is ebben a november 28-ai kormányrendeletben jelent meg, hogy megszűntek az alszámlák, ugye a rekreációs keret összességében 450 000 forint maradt, ami gyakorlatilag most már a felhasználható szolgáltatásokból teljesen mindegy, hogy melyikre költjük el. Ugye a legnépszerűbb mindig a vendéglátás volt, ami 150 000 forintban korlátozódott eddig, most gyakorlatilag akár mind a 450 000-et vendéglátásra is lehet fordítani. Ugye a kedvező adózás mellett adhatja ezt a munkáltató a munkavállalójának.